Azaz íg, amelynek alapján Isten lelkének segítségül hívásával üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a Királyok első könyvének 19. részében. A Királyok első könyvének 19. részében a 11. és 12. verset olvasom. Tehát 1 Királyok 19, 11 és 12-ben így szól az ige. És mondta az Úr, jöjj ki és állj meg ezen a hegyen, az Úr előtt. És íme ott az Úr volt elmenendő. És az Úr előtt ment nagy erős szél, amely hegyeket megszaggatott, és meghasogatta kősziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt abban a szélben. És a szél után földindulás lett, de az Úr nem volt a földindulásban sem. És a földindulás után tűz jött, de nem volt az Úr a tűzben sem. És a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszott. És a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszott. Kedves testvérek, pünkösd ünnepén ismét hallottuk a pünkösdi történetet, hogyan jött el a Szentlélek, és hogyan jött létre a keresztény anyaszentegyház, mert pünkösd e két eseménynek az ünnepe, eljött a Szentlélek, és létrejött az anyaszentegyház. Így érthető meg az a mondás, amit a János evangéliumban olvassuk, hogy még nem volt Szentlélek, mert Jézus nem dicsőítetett meg. Emlékezünk, van egy ilyen rész a János evangéliumban. Azt mondja, hogy még nem volt Szentlélek, mert Jézus nem dicsőítetett meg. A János 7.39-ben olvassuk ezt. Ez nem azt jelenti, hogy nem létezett Szentlélek, hanem még nem jött el a Szentlélek, mert a Szentlélek csak akkor jött el, miután Jézus megdicsőítetett. És íme most látjuk azt, hogy Isten felmagasztalta Krisztust a mennybe menetelkor, jobbjára ültette, megdicsőítetett, és utána jött el a Szentlélek. Így érthető ez a jánosi rész, amit talán nem tudtunk megmagyarázni. Nos, a Szentlélek eljövetele kapcsán az ő munkájának kettős munkájáról, kettős fajtájáról szólok. Tehát a Szentléleknek van egy szíven belüli munkája, és van egy szíven kívüli munkája. Kezdjük előbb a külső munkával. Ebben, hogy Isten szent lelke munkálkodik, külsőképpen különféle eszközöket használ. Az első, amit megemlítek, a szél zúgása volt. Az apostolok együtt voltak és együtt könyörögtek ott a felházban, amikor egyszer csak, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése támadt. Nem szélroham volt ez, hanem a hangja olyan volt ennek a jelenségnek, mint amikor rendkívüli szélvész tombol. És miután meghallották az emberek, akik Jeruzsálemben voltak, ezt a zúgást, ezután mentek oda megnézni, hogy mi is történt itt. Ezt olvassuk a pünkösdi történetben, hogy minek utána pedig ez a zúgás lőn, akkor tódultak oda az emberek az apostolokhoz. Tehát ez a hang, ami különleges és megmagyarázhatatlan volt, nem csak az apostolok számára volt érzékelhető, hanem ezek szerint Jeruzsálemben mindenki hallott ezt a különleges hangot, ami, mint látjuk a Biblia szerint, szélvészhez hasonló, vagy szélzúgásához hasonló, és emiatt elkezdtek álmélkodni, és elkezdtek csodálkozni. Hát valóban a szélzúgás az, ami rendkívüli. Visszaemlékszem arra, hogy egyszer a feleségemmel Hollandiában a tengerparton töltöttünk el 3 napot. Egyik legszebb élmény az életünkben, egy tengerparti házban szálltunk meg, és annak a padlásszobájában, vagy felső szobájában laktunk, és egyik éjszaka valami különleges hangra lettem figyelmes. Nem tudtam azonosítani, mi ez a hang. Jól záró ablakok voltak. Oda mentem és kinyitottam az ablakot, hát rögtön nagy nehezen tudtam csak visszanyomni. Hát olyan különleges, mondhatom, hogy természetélményem volt, ezt a hatalmas hangot hallani. Mondtam is később, mint hogyha egy óriás állt volna ott a tengerparton, és teljes torokból üvöltött volna. Egy elemi élmény volt ezt meghallani, és félelmetes volt. Ilyenkor az ember olyan pici, olyan barányi, érzi, semmis mi volt. Tehát ezek az emberek egy ilyen félelmetes zúgást hallottak, ami lehet, hogy nem is hangerőben volt olyan félelemkeltő, csak egyszerűen megmagyarázhatatlan és titokzatos volt, nem tudták honnan támadt, és ezért áminkodtak és csodálkoztak. Mások viszont hamarosan legyőzték félelmüket, és megvett tenésüket, és elkezdtek csúfolódni. És azt mondták, hogy bizonyára ezek a tanítványok édes bortól részegedtek meg. Azonnal hunyt űztek ebből az egészből. Itt már láthatjuk az antiléleknek a munkáját, az ellenléleknek a munkáját, az antikrisztusnak a munkáját. Annak is van lelke, meg lelkülete, ami aztán egy bizonyos spiritualitásként, szellemiségként jelenik meg ebben a világban, hogy az Isten dolgai lehet, hogy megrettentenek embereket, egyszer csak kiválnak közülük némelyik, és elkezdenek viccet csinálni az egészből, és gúnyolódni az Isten dolgairól. Azonban a következő versekben azt látjuk, hogy álmékodtak pedig mindnyájan és zavarban voltak, és kezdték kérdezgetni, hogy mi történt. Tehát ez azt jelenti, hogy ha voltak is csúfolódók, azoknál sokkal többen voltak azok, akik nem mertek, nem tudtak, nem is akartak csúfolódni, hanem akiket Isten munkája igazából megrázott, megérintett és megfogott. Mondhatná valaki, hogy ugyanez egész eseményt a tömeg úgy vette, hogy csúfolódott. Nem, hanem egy kis réteg elkezdett csúfolódni, mint hogy mindig támadnak csúfolók, csak ezek a leghangosabbak. És ezért mondhatná valaki ezt, hogy na hát, így fogadta az ember az Isten lelkének ezt a külső munkáját és annak a jelét. Nem így van ez. Mint ahogy ma is, a mi világunkban is, vannak csúfolódók, vannak Isten káromló emberek, és bizony nő ezeknek a száma, de ne gondoljuk, hogy többen vannak, mint azok, akik azért meg tudnak rettenni Isten munkájától. Általában a szemét fölül van, és ezért jobban észre lehet venni. De azért nem minden szemetes. Amikor egy kedves ismerősömet kikísértem itt a Népligetnél a buszmegállóhoz, a nagyon reklámozott Orange utazási társaságnak a buszára tettem fel. Este volt, 9:30 volt, és hát egy megdöbbenve láttam, hogy mennyi szemét, piszok, szenny van ott azon a helyen, eldobott üvegek, papírdarabok, és nem is sorolom fel még mi minden, amikor keresztül mentem az aluljáron, és utána megnéztem az utazó közönséget, és azt mondtam, hogy ezek viszont nem olyanok. Lehet, hogy utazó közönség is változhat, de akik ott voltak, azok jó kinézési, rendes, jól öltözött emberek voltak, csak ott voltak azon a helyen. Tehát mivel ez a hely ilyen piszkos volt, ez nem azt jelenti, hogy mindenki piszkos. A mi magyar társadalmunkban is noha a média által inkább azok a hangok erősödnek fel, és jutnak el az emberekhez, amik Isten csúfolják, vagy nevetséget csinálnak az Isten munkájából, ez nem azt jelenti, hogy mindenki ilyen, hogy egész magyar társadalom ilyen. Mert nagyon sok jó szándékú ember van. Nagyon sok jó érzésű ember van. A nem hívők között is. Minden esetben minden megjelennek a csúfolódók, de nekünk az a reménységünk, hogy azért nem mindenki csúfolódó, és Isten lelkének a munkája el tudja érni az embereket, amikor el akarja érni, és nem fog mindenki csúfolódni. Mint hogy ezen a helyen és Isten lelkének a külső munkája egy rendkívüli esemény, ami megrettenti az embereket, és ez a megrettentés oda is viheti őket Istenhez. Akik komolyan végig gondolják, valami történt. Ezt nem tudjuk megmagyarázni egyszerűen, hogy mi ez. Ezzel nekünk el kell gondolkoznunk, és valami azt mondja bennük, az Isten munkája volt ez. Ezért imádkozunk, hogy amikor Isten külső dolgokat cselekszik, az ő szent lelke úgy cselekszik, mint ahogy az Illés történetében is olvastuk, hogy jött a hatalmas szélvész, akkor földrengés, akkor tűz, ezek ilyen külső események, amik rendkívüli hatással bírtak, hogy ezek valóban megrettentsék az embereket, és azt mondják, hogy ez az Isten kezének a munkája. Mert most Isten megráz valamit, azért adja külsőképpen ezeket a dolgokat, hogy majd az ő lelke belül is tudja valamit tenni. Azért van Isten lelkének egy ilyen külső munkája, hogy belül is fel tudja rázni majd az ember az ő belső munkálkodásával. Ezért Isten nagyon sokszor megrettenti az embert. Azt mondja a Zsoltárok könyvében, a Zsoltáros, hogy Isten rettent engem. Mert sokszor Isten a természetben is olyan dolgokat hoz, hogy megrettenti az ember. Kiderül, hogy milyen kicsi és semmi az ember, amikor Isten a vihar zúgását használja fel, amikor a víz pusztító árját használja fel, hogy az ember végre megtanuljon igazából imádkozni, hogy odaforduljon ő hozzá. Vagy az életünk eseményeiben történnek ilyen dolgok, amik Isten lelkének a külső munkái, amik előkészítik a belső munkát. Még csak annyit hozzáteszek ehhez, hogy azért nem a szél volt a Szentlélek. Tehát nem ezek a külső események azok, amik azonosak a Szentlélekkel. A Szentlélek okozta ezt a zúgást. Ezért mi különbözünk mindazoktól az emberektől, akik úgy vallásosak, hogy azt hiszik, hogy a természet az Isten. Ezt úgy nevezik, hogy panteizmus. Mi különbözünk ezektől a vallásoktól, amik ide érkeznek hozzánk a nagy világból, amik úgy gondolják, hogy a természeti jelenségek azok, amik maguk az Istennek a Isten magának a megnyilvánulása. Úgy gondolják, hogy Isten maga a szélvészben, Isten az, aki benne van a földrengésben és mindenben a panteista felfogás szerint. Nem. Ezek mind csak előkészítő eszközök, mint ahogy Illés is látja, hogy itt a tűz, érzi a földrengést és a szél tombolását, de hozzátesz, hogy de nem volt Isten se a tűzben, se a földrengésben, sem a szélben. Ez Isten munkája volt. Istennek a külső munkája volt, ami után következett a belső munkája, és utána Illés hallott egy szerint szólt. És azt mondta, hogy mit csinálsz itt, Illés? Ez már az Isten Szentlelkének a belső munkája. Isten elkészíti, előkészíti a talajt, hogy aztán majd belül is megszólalhasson a mi szívünkben. Így az emberek, amikor hallották a szélnek az zúgását, vagy ezt a különös hangot, ami a szélzúgáshoz volt hasonló, akkor megrettentek, és megkérdezték, hogy ez mi akar lenni. Ennyit a pünkösdi történet eme mozdanatáról. Ezután Isten szent lelkének van még más munkája is. külső munkája, ami még mindig nem az újjászületés munkája, amivel készíti majd a további munkálkodást. Ez pedig az, hogy az anyanyelvű bizonyságtétel jelenik meg. Az anyanyelvi bizonyságtétel. Tegnap már néhány dolgot erről elmondtam, de még ezt a gondolatot folytatom, hogy Isten második munkája az volt, hogy azt mivelte, hogy mindenki a saját anyanyelvén hallgassa az evangéliumot. Azért, mert ez áll legközelebb hozzánk, az anyanyelv, amin megszólal egy hang és elmond egy üzenetet. Szabolcska Mihálynak van egy nagyon érdekes verse, ami arról szól, hogy magyar megények mulatnak kint Párizsban egy mulatóhelyen, és egyszer csak jön a cigány, és elkezd valamit muzsikálni, és énekelnek is hozzá, és akkor a magyar legények leborulnak az asztalra, és elkezdenek zokogni. És mondja Szabolcska Mihály, hogy tudja jó mindenható, mi van azon sírni való, való a hortobágyon ménes búja delelget. Mert ez volt az a hang, amit már régen nem hallottam. Ki tudja, mikor szakadtak ezek a magyarok ki oda Franciaországba, és ott élik a maguk világát, és egyszer csak a saját nyelvükön, és a saját lelküknek a húrjain zenélve meghallanak valami olyat, ami nagyon közel hozzá, és sírva fakadnak, mert anyanyelvükön szól hozzá valaki, mert ez megrendítő, és ez megható. És Isten ezt az eszközt használta pünköskor, hogy mindenki a saját anyanyelvén hallott az evangéliumot, mert ez az, ami legmélyebben hat, ami legjobban eljut mi hozzánk, ott és úgy beszél az Isten, ahol te vagy. Ahol van az embernek az önazonossága belül, ott pengnek a lelked húrjai, ott rezonál igazából az életed és az örök életed, ezen a nyelven, és ott kellene megértened azt, hogy te az Istené vagy, ott azon a helyen, ott belül a lelkedben, a te magyar önazonosságodban kell legyen annak a helye, hogy te az Isten képmása vagy, csak az összetört, és ott megszólal valami. Isten ezt az eszközt használta fel, és ez már vezet át a lélek belső munkájához. Tehát külsőképpen azt eredményezte, hogy ezt a csodát, hogy mindenki a saját anyanyelvén hallja, mert ez belülre vezet. Nos, mit hallottak akkor anyanyelvükön? Tegnap ezt említettem, hogy nem prédikáció volt. A prédikáció Péter apostol mondta el. Utána fölállt Péter és arám nyelven, a mindenki által akkor Izraelben beszélt, arám nyelven tartott egy rendes prédikációt, amit mindenki megértett. Az már a következő lesz a prédikáció külső hallása. De most, amit a saját anyanyelvükön hallanak, ebben a nyelvcsodában, ez a Jézusról való bizonyságtétel. Tehát úgy képzeljük el, hogy Isten dicsőítő imádság volt ez. De ebben az Isten dicsőítő imádságban a Jézus Krisztusról való gondolatok szerepelnek. Vagyis Isten magasztalása és dicsőítése mindazért, amit tett, hogy Isten szerette ezt a világot és elküldte Jézust. Hogy mennyire szolidáris volt velünk minden, mert tehát megértette a mi bajunkat, nyomorúságunkat, bánatunkat, hogy beállt oda a sorba, az emberek sorába. Dicsőítették Isten bizonyára azért, hogy Jézus mit tanított. Bizonyára dicsőítették azért, hogy eljött és kifejtette nekünk az üdvösség útját. Hogy megmutatta nekünk, hogy hogyan juthatunk az Istenhez. Tehát amikor saját anyanyelvükön hallják az Isten dicsőíteni, hát miért? Mi ezekért lehetett Isten dicsőíteni, áldani és magasztalni? Az, hogy Jézus Krisztus milyen áldozatot hozott, hogy bennünket megszabadítson a bűneinktől, hogy legyőzte az ördögöt a Golgotán, hogy húsvétkor legyőzte a halált és feltámadott, és magasztalta biztos ez az imádság őt azért, hogy íme most fönn van a mennybe, és felülemeltetett minden hatalmasságon és uraságon, és ővé minden hatalom, és most meg íme elküldötte a Szent Lelket, és íme itt van az egyház. Tehát ezt a magasztaló éneket, vagy imádságot hallották ők a saját anyanyelvükön, mert a Szentlélek adta ezt az imádást és az imádságot az ő szívükbe, hogy ezáltal Jézus nagy legyen. Mert a Szentléleknek ez a munkája. És mondhatom, hogy a Szentlélek már is elkezd munkálkodni a Földön, a gyülekezetben. Mihelyt lejön a Földre, már is elkezd a Szentlélek a maga munkáját végezni. Mert a Szentléleknek mi is a munkája? Hogy Jézus megdicsőítse. Nem magát dicsőíti meg, hanem az Úr Jézus Krisztus teszi naggyá. Maga a Krisztus elmondott, amikor még itt volt a Földön, a búcsú beszédében, hogy eljön a lélek, és rólam tesz bizonyságot. Nem magát dicsőíti meg, hanem én rólam tesz bizonyságot. És az enyémből vesz, és az enyémet mondja. És azt műveli, hogy az emberek számára Jézus Krisztus legyen nagy. És a tanítványoknak majd eszébe juttatja mindazt, amit Jézus mondott, amikor nem volt a Földön. Tehát a Szentlélek már is elkezdi a maga munkáját, és végzi a maga munkáját a gyülekezetben, ez pedig az, hogy Jézust dicsőíti és magasztalja. De itt ez már a Szentléleknek a belső munkája. Tehát Jézus dicsőíti és magasztalja. És itt azért érdemes megállni egy rövid gondolatmenetre. Tudnilik, ezzel kapcsolatban, az Isten dicsőítésével és magasztalásával kapcsolatban, de a manapság a gyülekezetekben némi problémák merülnek fel. Nevezetesen felvetődik a kérdés, hogy mi az igazi dicsőítés. A kis egyházakban újonnan megjelent és felnövekvő egyházakban, leginkább Amerikából jövő keresztény, protestáns keresztény csoportokban megjelent egy liturgiai elem, vagyis ez a dicsőítés. Ahol azzal kezdik mondjuk a Híd gyülekezetében, vagy a Golgota gyülekezetben, más a legtöbb helyen most már ilyen említett egyházakban, a dicsőítése kezdik el. Azt hiszem, hogy kiállod egy ilyen dicsi csapat, és általában a fiatalok, akik mindenféle hangerősítőkkel, gitárra, meg hangszerekkel, meg úgy mondják csápolással, kinyújtott kézzel, ott fél óráig, vagy még hosszabb ideig dicsőítenek amerikai zenére. Ami által megmozdul a test, a psziché, az idegrendszer, és valami nagyon feldobott, óriási, lelkes dolog ez. És ezért felvetődik a kérdés, hogy ez az igazi dicsőítés? Amivel azt mondják, hogy olyan atmoszférába kerülnek, ahol a Szentlélek fog munkálkodni. Vajon itt és így munkálkodik a Szentlélek? És én arra gondolok, hogy nem. Tudnélek, a Szentlélek által ébresztett, indukált dicsőítés, az nem kintről befele, hanem bentről kifele jön. Mert ez a fajta dicsőítés, amiről beszélek, ez kintről erőszakosan nyomul befele. Erőszakosan lelki agresszióként megy bele az emberbe. Decibelekkel, ilyen sarmant dallamokkal, amik elbűvölik a hallgatókat, és hallgatják mindig ugyanazt az ismétlésekkel, és ezáltal most az beléjük kerül, kintről kerül beléjük, vagy mert élményanyag, egy rajongó, kegyességű élményanyag a maga sürgető ritmusával, mint egy kézlengető pszichotechnikájával, ami a pszichére hat, jól megszervezett menedzsmentjével. Nos, a Szentlélek nem kintről, hanem bentről végzi el a maga munkáját. Vagyis a dicsőítést az ember szívében gerjeszti fel, és akkor az embernek annyira megtelik a szíve bent az Isten iránti hálával, hogy megnyílik a szája, és imádkozik, meg énekel. Az Isten szerint való dicsőítésnek az alapja az, hogy Isten olyan sokat tesz az ember lelkében, És olyan nagy ajándékokat ajándékoz nekünk az Isten. És annyira betölt bennünket az ő szentséges jelenlétével. És olyan sok jó dolgot cselekszik velünk, ami által megtelik a szívünk, és ezzel tele van a szívünk, azzal lesz el a szánk is. Tehát amikor az Isten szent lelke elintézi azt, hogy a szívem megérti azt, hogy a bűneim megvannak bocsátva, akkor olyan hála támad az embernek a szívébe, hogy szinte nem tudja kimondani. És akkor Isten dicsőíti és magasztalja. De ez az Isten szent lelkének a szívben megtermett gyümölcse, amiből jön az igazi dicsőítés és magasztalás. Bent támad, és onnan szűrődik kifele, és egyre hangosabb és hangosabb talál. Ez olyan testvérek, mint a hegedűnek a hangképzése. Van belőle a rezonanc bóden, ahogy mondják. A hegedűnek van belül, ami belül van, ahol van a lelke is. Mi azáltal, hogy húzzuk a vonót, ott bent képződik a hang, és azt meg jön kifele. De belül kell, hogy képződjék. Ami lelkünkben kell, hogy megszülessen az Isten iránti dicsőítés és magasztalás. De ez az Isten szent lelkének a belső munkája. És hogyha bent nincs meg az ember szívében az igazi magasztalás, hiába tömködjük be kintről a különféle eszközökkel, azt, hogy most dicsőíteni kell az Istent, és magasztalni kell. A legtöbb az történik, hogy egy darabig feldobott állapotban kerül az ember, aztán visszaesik. Amikor hazamegy, és egyedül marad a szobájában, nincs ott a dicsőítő csapat, nincs ott a sok nyújtogatott kéz, meg az erősítők, hanem ott vannak a gondjai, az egyedül léte, a kérdései, a hitetlensége, a bűnei. És akkor semmi nem marad. De hogyha az ember szívében támad fel az Isten dicsőítés magasztaló munka, hogyha az ember szívében ott van már a Szentlélek, és ő vizsgálja ezt el, és ő gerjeszti bennünk, az akkor is megmarad, amikor egyedül maradok, amikor betegágyon vagyok, amikor koporsó mellett kell megállnom, akkor is az ott marad, mert az Istennek a szívben elvégzett munkája, a Szentlélek bent elvégzett munkája. De azért hozzá kell tennem azt is, és még továbbra is a pünkösdi történetet magyarázom, hogy ez az Isten dicsőítő, magasztaló szó, ami kijön belőlünk, talán először elcsukló hangon kezdi. Elcsukló hangon kezdi. Talán fátyolos és bizonytalan, mert könnyekben születik. Tudnék, azt olvasom, hogy amikor a Szentlélek elkezdett munkálkodni pünköskornak a tömegnek a szívében, akkor a szívükben megkeseredtek. Amikor hallották a Péter prédikációját, és ezeket a dolgokat látták, akkor a szívükben először megkeseredtek. Tudnék, miközben Péter prédikált, ugye mondom, hogy előállt, és arám nyelven kezdett szólani. Amit mindenki értett, és mondott egy olyan prédikációt, ami nem csak egy szép beszéd volt, hanem applikáció volt, alkalmazás volt. Nem úgy hangzott el a prédikáció, hogy a fejek fölött szép gondolatok röpködtek. Hanem miközben a prédikáció szólt, az mindenkinek egyen-egyenként a szívébe levő üzenet volt. Amikor Isten egy-egy embernek a szívébe bele tudja helyezni az ő üzenetét. És ez személyes volt, és Péter apostol azt mondta, hogy izraelita férfiak. Még nagyon jól emlékeztek arra, hogy mi történt, hogy ti durva kezetekkel a Jézust keresztjára feszítettétek. És megöltétek. És nem azt mondja, hogy hát a Pilátus volt a hibás. Mert ugye ő volt mégiscsak a helytartó, és ha nem mondta volna ki a halálos ítéletet, akkor semmi nem történt volna. Hanem azt mondja, hogy ti izraelita férfiak, ti a durva kezetekkel. Egy pár fejezettel később újra elmondja a prédikációt, amikor 5000 ember tér meg, és akkor is ezeket használja, a kettő között nagyon sok hasonlóság van. Tehát ti voltatok azok, akik az Úr Jézus Krisztus keresztre feszítettétek, nem más, rólatok van szó. És amikor ezt hallották, ezt szívükbe vették. És ezért mondom, hogy az a imádás, ami hamarosan megszületik, könnyekben fakad. Mert ezt hallván azt mondták, hogy megkeseredtek a szívükben, és azt mondták, hogy akkor mit kell tennünk? Akkor már mi lesz velünk? Hogyha ezt mi cselekedtük, igenis, mi voltunk azok, akik ezt a Jézus Krisztust keresztre feszítettük. Aki azóta feltámadt, megdicsőült, az Atya jobbján van, és Isten neki adott minden hatalmat. Ami azt jelenti, hogy az ítéletet is a Jézusnak adta oda. Tehát mi, akik ezt elkövetünk, nem ússzuk meg. Tehát nem tudunk elmenekülni ezen ítélet elől, hiszen mivel a Krisztus a mennyben van és uralkodik, az uralkodása mindenre kihat, nincs menekvés. Nincs a Földnek egy olyan zúga, ahova elbújhatnék ezzel az ítélő elől. És amellett nagyon sajnálom. És nagyon bánt. És nagyon fáj ez nekem. Úgy, mint az ének mondja, hogy ó, ennyi kínnak mi az eredetje. Jaj, vétkeimmel vertelek keresztre. Amit te szenvedsz, Jézus, én okoztam. Fejedre hoztam. És itt vannak a könnyek. Itt kell legyenek a bűnbánatnak a könnyei. Itt kell arra gondolnunk, hogy Jézusnak nem kellett volna meghalni, hogyha mi nem lennénk bűnösök. De mivel bűnösök voltunk, azért kellett meghalni. Tehát az én vétkeimmel okoztam a Jézus halálát. Tehát minden egyes szög, amit belevertek, az én bűneimnek a következménye. Az én engedetlenségemnek és hitetlenségemnek a következménye. Ezért kellett Jézusnak olyan szörnyű kínokat elszenvedni. És mivel ezt megértették, és elfogták, ezért a szívükben megkeseredtek, és azt mondták, akkor mi lesz? Most akkor mi mit cselekedjünk, hogyha ez történt? És sírtak. Hallottam azt a történetet a modern tékozló fiúról, egy kicsapongó életű rossz gyerekről, aki éjszakánként mindig mulatozott, rossz társaságban volt, a szegény szüleit, a hívő szüleit pedig keserítette. Akik szóltak és figyelmeztették, aztán nem hallgatott a szüleire, és akkor az édesapja azt tette, hogy amikor a fia egy ilyen átmulatott éjszak után hazajött, akkor szótlanul kezére vett egy kalapácsot, és egy szöget, és bevert az ajtó férfába. És így teltek az éjszakák, és az ajtó férfának sok szög volt beverve. És akkor a történet szerint ez a fiú megtért. Megváltozott az élete, bűnbocsánatot nyert, hívő lett. És akkor az apja oda vitte az ajtó férfánál, megálltak, és kihúzta a szögeket. Egyiket a másik után kihúzta az ajtó férfából. És akkor a fiú keserves sírásra fakadt. Mondta neki az apja, hogy miért sírt, fiam? Már nincsenek bent a szögek. És a fiú azt mondta, a szögek helyei ott maradtak. De apám, a szögek helyei ott maradtak. És Jézus megdicsőlt testén is a szögek helyei ott maradtak. És ez megtörtént. És ez mindig emlékeztet bennünket. És mindig megaláztatásra és szomorúságra így valahányszor a bűn kísért, vagy bűn követtünk el. Ezért kellett a megváltónak meghalni. És ebből fakad az igazi megtérés. Ebből fakad a bűntől való elfordulás, ebből fakad a bűnből kijövetsz, ebből fakad az, hogy nemet mondunk a bűnnek, és igen, mondunk az igazságnak. Nemet mondunk az ördögnek, és igen, mondunk a megváltónak, a Jézus Krisztusnak. Ez a Szentléleknek a munkája, és ebből fakad az a végtelen öröm és boldogság, amit nem tud az ember kifejezni, ami az igazi dicsőítésnek az alapja, hogy megváltotta az életemet, és egész valóm most már nézi a világosságot. Ebből fakad a Krisztusnak a gyülekezete is, ami egy hálaadó gyülekezet. És mi most pünköskor hálát adunk Isten szent lelkének,
az ő külső és a szívben végzett munkájáért. Amen.